Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves televíziónézők! Szeretettel köszöntöm Önöket a Szabad Egyetem Szeged előadássorozat 16. szemeszterének 4. előadásán. A Szegedi Tudományegyetem József Attila Tanulmányi és Információs Központja kongresszusi termében. A Szabad Egyetem Szeged 16. szemeszterében 12 alkalommal találkozhatnak a Szegedi Tudományegyetem tudósaival. Az előadásokon készült felvételt a Szabad Egyetem Szeged honlapon, valamint a Szeged Televízió műsorában tekinthetik meg. Az előadás sorozat egyik célja, hogy élő kapcsolat alakuljon ki a tudomány és közönsége között. Önök itt az előadás után, vagy a Szabad Egyetem Szeged honlapján, a www.u-szeged.hu/szabadegyetem oldalon tehetnek fel kérdéseket az előadónak. Mai előadónk Janáki Csaba, jelenleg a Szegedi Tudományegyetemen az MTA Lendület programjának támogatásával végzi az Egyesült Államokban Marie Curie ösztöndíjas tartózkodása során megkezdett a napenergia kiaknázását elősegítő kutatásait. Eddigi legfontosabb eredményei a napenergia kiaknázását szolgáló elektrokémiai módszerek területén születtek. Kutatási eredményeinek szakmai súlyát jelzi, hogy az elmúlt 5 év során megjelent publikációk összesített hatástényezője 164,5, amely több mint duplája az MTA akadémiai doktori fokozat megszerzéséhez szükséges követelménynek. Az elmúlt évek során 5 közleménye is rangos nemzetközi folyóiratok címlapján szerepelt. Janáki Csaba rendszeres előadója különböző rangos nemzetközi konferenciáknak, így az Amerikai Kémiai Társaság, a Nemzetközi Elektrokémiai Társaság, az Amerikai Elektrokémiai Társaság éves konferenciáinak. Számos anyagtudományi jellegű konferenciára kap felkérést meghívott előadóként való részvételre. Janáki Csaba komoly szerepet vállal a kémiai népszerűsítés és a tudományszervezés területén. Alapító elnöke volt az Európai Kémikus Egyesületek Szövetségének, fiatal kémikusokat tömörítő tagozatnak. Míg jelenleg az Amerikai Kémiai Tagságban a Nemzetközi Ügyek Bizottságának a tagja, valamint a magyar tagozat elnöke. Felkérem Janáki Csaba adjunktus urat, tartsa meg előadását.
Köszönöm szépen a bemutatást, és nagy tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit az előadáson, különös tekintettel arra, hogy még várni is kellett arra, hogy elkezdődjön a kis csúszás miatt. Remélem, hogy senki nem fog olyan érzéssel hazamenni ezután az 1 óra után, hogy feleslegesen jött, és remélem sikerül majd megmutatni azt, hogy ez a cím, hogy tüzelőanyagok előállítása napenergia segítségével, ez nem csak fantázia, hanem valóság, és ráadásul egy olyan valóság, amire egyre nagyobb figyelmet kell fordítanunk az elkövetkező időszakban. Az elején csak nagyon röviden probléma felvezetésként szeretnék néhány gondolatot megosztani azzal kapcsolatban, hogy miért is van erre szükség, miért kell ezt vizsgálni, és miért kell ezzel foglalkozni. Ugye ezek a felvételek a bal felső sarokban összehasonlítanak 2 gleccsert, hogy nézett ki 1980-ban és 2005-ben, 25 éve elteltével, itt látszik a jégtakaró, itt pedig látszik annak a visszahúzódása, valamint egy másik gleccsert 100 évvel ezelőtt, és körülbelül napjainkban ennek is a folyamatos visszahúzódása megfigyelhető. A másik az pedig egy olyan tó volt Dél-Kelet-Ázsiában, ahol még néhány 10 évvel ezelőtt halászni lehetett halászhajókkal, most pedig azzal a kis hálóval tudja fogni a egy szem halász a maradék pocsolyából a vizet. Arról nem is beszélve, hogy a sarkköri jégtakaróknak az elvékonyodása ugye a természetes élőhelyek folyamatos csökkenését is eredményezi. És lehet azt mondani, hogy nincs ilyen, hogy klímaváltozás. Lehet erről vitatkozni, csak nem érdemes, mert egyre több tudományos tény mutat arra, hogy ez van. Arról lehet vitatkozni, hogy ebben mennyi az antropogén, mennyi a humán hozzájárulás ehhez a klímaváltozáshoz, de arról kár vitatkozni, hogy létezik. Ezt több tény is alátámasztja. Ha megnézzük azt, hogy az elmúlt 60 év során hogyan változott a Föld átlag hőmérséklete, akkor azt látjuk, hogy egy monoton növekedési trendet figyelhetünk meg az elmúlt 60 év során, és ha ezzel párhuzamba állítjuk azt, hogy mindeközben hogyan alakult a légköri széndioxidnak a mennyisége, akkor egy nagyon érdekes párhuzamot lehet megfigyelni. Ez a növekedés, ez mint egy közel 300 ppm-ről 400 ppm-re való növekedés. A ppm annyit jelent, hogy 1 milliónyi gázrészecskéből hány darab a széndioxid, tehát tehát ugye minden 1 millió gázrészecskébe 400 a széndioxid most már. Ugye ez önmagában nem hangzik annyira soknak, de hogyha a változás mértékét nézzük, hogy 278-ról 400-ra mindösszesen 50 év alatt, akkor ez rettentő jelentős. Ugye fölmerül a kérdés, hogy ez a kettő ez tényleg korrelál egymással, tényleg egy globális felmelegedésről beszélünk, aminek a széndioxid az oka, vagy pedig ez csak véletlen egybeesés, ez egy rövidlátó megközelítés, miért 60 évet nézünk, mikor a Föld életkora nyilván ennél jócskán hosszabb, és ugye egyesek azt is mondják, hogy ez pusztán hisztériakeltés. Éppen ezért célszerű megnézni hosszabb időskálát. Célszerű megnézni egy olyan időskálát, ami néhány százezer év idejét öleli föl, és ezt a sarkköri jégtakaró összetételének az elemzéséből állapították meg, hogy a különböző időszakokban mekkora volt a széndioxidnak a koncentrációja. Azt is, arra is visszakövetkeztethetünk, hogy mekkora volt a globális átlaghőmérséklet, valamint bizonyos területeken a korai tengerszintnek a magasságát is meg lehet mondani. És ha ránézünk erre az ábrára, akkor nagyon sok érdekes következtetést vonhatunk le. Az első az az, hogyha követjük, hogy milyen trendje van a széndioxid koncentrációnak, akkor az látszik, hogy bizony voltak hullámok. Voltak olyan időszakok, amikor csökkent, volt, amikor növekedett, de minden egyes esetben, legalábbis ebben a 400 ezer éves időtartalomban, valahol a 200 és a 300 ppm között mozgott. Egyedül az utóbbi 50 év az, ahol a 300 ppm-ről kilőtt erre a mai 400 ppm-et meghaladó értékre. A másik dolog, amit megfigyelhetünk, hogy ezzel a széndioxid koncentráció változása párhuzamosan ugyanúgy azt követi a globális hőmérsékletnek a változása, legyen szó akár emelkedésről az emelkedő széndioxid koncentrációval, akár csökkenésről a csökkenő széndioxid koncentrációval, valamint ugye a tengerszintnek a szintje is követi ezt növekedés és csökkenés formájában. Úgyhogy ilyen időskálán már azt mondhatjuk, hogy ez nem lehet véletlen egybeesés, és ezek tényleg egymással kapcsolatban lévő tényezők. Miért is? Mi az a mechanizmus, amin keresztül a széndioxid koncentrációjának a megváltozása, a globális klímának a megváltozását okozza? Ez az üvegházhatás. Mit jelent az üvegházhatás? Ugye a Földre folyamatosan érkezik a napsugárzás a napból, aminek egy része ugye eléri a Földet, elnyelődik a Földbe, majd onnan egy része annak visszasugárzódik, és az így visszavert, földről visszavert sugárzás egy része az elhagyja a Földnek a légkörét, viszont egy része az elnyelődik abban a légrétegben, ami ezeket az üvegházhatású gázokat tartalmazza, és ezek az üvegházhatású gázok a gerjesztett állapotukból úgy kerülnek vissza az alapállapotba, hogy ezt az energiát vagy a Föld irányába, vagy kifele sugározzák, de minden esetre egy része visszajön. Ugye mindenki volt már üvegházba, tudja, hogy mit jelent ez az üvegházhatás. Ugye összességében az üvegházhatás az nem egy rossz dolog, mert ha nem lenne üvegházhatás, akkor itt én nem tartanám ezt az előadást, mert körülbelül 35 Kelvinnel alacsonyabb lenne a Földnek az átlaghőmérséklete, és nem alakulhatott volna ki a földi élet, és minden be lenne fagyva a Földön. Tehát a földi életnek alapvető feltétele, hogy legyen üvegházhatás. Az üvegházhatásnak a mértékével van probléma, azzal van probléma, hogy ezen komponensek növekvő mennyiségével, és most különösen napjainkban a széndioxid növekvő mennyiségével, ennek az üvegházhatásnak a mértéke erősödik és fokozódik olyan mértékben, hogy az már hat a globális klímára. Mennyit teszünk hozzá évente? Mennyi széndioxidot bocsájt ki az emberiség évente? Ugye napjainkban körülbelül 38 gigatonna per év mennyiséget, ugye ezt nagyon nehéz érzékelni, hogy ez mekkora mennyiség. Ha egy emberre lebontjuk ezt, Magyarországon, akkor azt kapjuk, hogy átlagosan minden ember Magyarországon 7 tonna széndioxid kibocsátásáért felelős évente. És mit okoz ez a széndioxid kibocsátás? Ha megnézzük ezt a elsőre nagyon riasztónak tűnő görbe sereget, akkor a vízszintes, tehát a függőleges tengeren ugye azt látjuk, hogy évente mekkora széndioxid kibocsátás történik globálisan, ugye a vízszintes tengeren pedig az évet látjuk, azt látjuk, hogy most 2015-ben itt van ez a 38 gigatonna körüli érték. Különböző kutatócsoportok kiszámolták azt, hogy amennyiben változik, hogyan változik, miként változik ez a kibocsátás, az milyen hőmérséklet változást fog eredményezni. És minden egyes ilyen vonal, ilyen halvány vonal az egy-egy számítás, egy-egy modell, egy-egy kutatócsoportnak az eredménye, amiből az látszik, hogy nagyon sokfélék az eredmények, de minden olyan irányba mutat, hogyha ez a kibocsátás ami most ugye 38 gigatonna növekedni fog, ugye ez a sötét piros vonal mutatja azt, hogyha nem csinálunk semmit, és minden marad a régibe, akkor ezen az útvonalon leszünk, akkor gyakorlatilag 2100-ra egy olyan 3 × 5 fokos hőmérsékletváltozás, hőmérséklet, globális hőmérséklet emelkedés fog bekövetkezni. Az elmúlt 50 évben ez 0,5 fok volt, hogy mindenki érez, egy 10-szer akkora hőmérsékletváltozásról beszélünk. Hogyha ezt a mennyiséget valamennyire mérsékelni lehet, akkor ugye vannak különböző egyéb szenáriók is, és hogyha ne valami úton, módon olyan technológiákat és olyan gazdasági átalakításokat sikerülne létrehozni, hogy ez elkezdene csökkenni, nem csak hogy csökkenő ütemben nőni, hanem csökkenni, akkor is már a jelenleg kint lévő széndioxid mennyisége miatt, és a további hozzáadott széndioxid mennyisége miatt még egy-2,5 fokkal növekedni fog ez a globális átlaghőmérséklet. Hogy ez honnan jön, ez a széndioxid, amit kibocsájtunk, ez látható a jobb felső ábrán. Ugye egyrészt az energiaellátás, közlekedés, épületek, lakóépületek és kereskedelmi épületek fűtése, ipari tevékenység, mezőgazdaság, valamint az erdőirtásoknak a hatása. Tehát látszik, hogy komplex, nagyon sok terület van, ahol széndioxid kibocsátás történik, éppen ezért komplex megoldásokra van szükség. Ha még inkább látványossá szeretnénk tenni, hogy mekkora ez a széndioxid mennyiség, amit kibocsájtunk. A felső ábrán az látszik, hogy ez New York City, ez Manhattan, és ha egy éves széndioxid kibocsátását nézzük, akkor ennyi kőszenet kellene elégetni, hogy akkor a széndioxid kibocsátás történjen, mint amennyit New York kibocsájt. Az alsó pedig, az, ha folyamatosan jár a motorja ennek az autónak egy napig, anélkül, hogy bárhova menne csak alapjáraton, akkor ekkora mennyiségű széndioxidot bocsájt ki. Nem egyformán bocsátják ki ezt a széndioxidot a Föld különböző országai. Ezen az ábrán csak az van összefoglalva, hogy a különböző országok, Egyesült Államok, Kína, Európai Unió, India milyen mennyiségű széndioxid kibocsátásért felelős. Ugye a köröknek a mérete az mutatja a széndioxid kibocsátásnak a mértékét. De ami talán ennél érdekesebb, az a trend. A nyilak jelzik azt, hogy valahol ugye csökken a széndioxid kibocsátás, ez igaz az Európai Unió összes országára, az Egyesült Államokra is. És ugye van, ahol növekszik, az pedig döntően ugye a fejlődő országokban, ugye Kínában, Indiában van ez a nagy növekmény. Ugye ez nem véletlen, hogy Európában csökken a széndioxid kibocsátás, ez egy kimondott célja az Európai Uniónak. Ugye az EU 2020 stratégiának része az, hogy olyan energiahatékony megoldásokat használjunk, és annyi megújuló energiaforrást használjunk, hogy azáltal 20%-kal tudjuk csökkenteni 2020-ra az üvegházhatású gázok kibocsátását. Ez különben már megvalósult, tehát most az új cél érték a 30%, az is cél, hogy a megújuló energiaforrások arányát 20%-ra növeljük, valamint ugye, hogy kevesebb energiát használjunk, ezt pedig azáltal lehet elérni, hogy az energiahatékonyságot is javítani lehet. Ugye egy másik féle ábrázolása, egy szemléletesebb ábrázolása annak, hogy mi lesz az eredmény, hogyha nem csinálunk semmit. A legalsó sor az azt mutatja, hogyha minden ország saját maga próbál valamit tenni, de nincs összefogás, nincs közös stratégia, akkor gyakorlatilag ugye minél mélyebb a szín, annál nagyobb a hőmérséklet változás, akkor ugye egy nagyon drámai dologgal lehet szembenézni. A középső sor az azt mutatja, amit ma azt gondolnak a világ vezetői, hogy ez egy sikeres stratégia lehet, hogyha azt végre tudják hajtani. Hát az is látszik, hogy azért az se feltétlen pozitív, és ugye a felső az, ami fönntartható olyan szempontból, hogy talán nem visszafordíthatatlan. Tehát mindenképpen ilyen célértéket kéne tenni, és ugye ez az a 2 fokos hőmérsékletváltozás. És ugye nem elég, hogy ennyi probléma van a környezettel, nem elég, hogy ennyi probléma van a széndioxid koncentrációval. Ugye a legfőbb széndioxid kibocsátó, a fosszilis tüzelőanyagokon alapuló gazdaságnak más problémái is vannak. Nevezetesen az, hogy az energiabiztonság kérdése is előjön, mennyire folyamatos ennek a fosszilis tüzelőanyagoknak az ellátása, tekintettel arra, hogy egy politikailag bizonytalan környezetből közel-keletről származik ennek jelentős része. De hogyha már ez működik, tehát sok széndioxid ott van a levegőben, azzal valamit csinálni kell. Mit lehet ezzel csinálni? Ugye első lépés az mindenképpen az, hogy valahogy meg kell kötni a széndioxidot. Akár úgy, hogy a pontforrásoknál, különböző gyártelepeken, hőerőműveknél, egyéb ipari tevékenységet folytató üzemeknél, ahol nagy mennyiségben bocsájtanak ki széndioxidot, akár a levegőből, ahol nincs pontforrás, hanem egyszerűen olyan technológiát kell keresni, hogy a levegőből a 400 ppm-et csökkentsük lejjebb. Tehát ugye meg kell fogni valahogy a széndioxidot. Utána ugye alapvetően két nagy út van, vagy nem csinálunk vele semmit, csak visszanyomjuk a föld alá. Ugye ez az alsó út, amit sequestrationnek hívnak angolul. Ez egy bevett dolog, ez működik. Skandináv országokban, Egyesült Államokban erre meglévő technológia van. Az Egyesült Államokban több 10 millió tonna széndioxidot sajtolnak vissza a földbe évente, aminek vannak problémái, tehát azokban a déli államokban, ahol ez most egy bevett technológia, gyakorlatilag napi szinten vannak földrengések, úgyhogy a lakosság az egyre kevésbé támogatja ezt a fajta módszert, mert nem lehet azt tudni, hogy mit okoz, hogyha nagy nyomással, nagy mennyiségű széndioxidot visszanyomnak azokba a közvet rétegekbe, ahonnan korábban földgázt és kőolajat bányáztak ki. Másrészt arra sincsen garancia, hogy ott marad. Tehát egy dolog, hogy mi nagy nyomással lenyomjuk, de hogyha el akar menni, akkor az el fog onnan menni. Úgyhogy ez az irányvonal, ez egy lehetőség. Ugyanakkor a másik irány, hogy alakítsuk át a széndioxidot, és hozzunk létre belőle valami olyan terméket, amit el lehet adni. Ugye az ipar számára ez egy sokkal kedvezőbb megközelítés, egy sokkal szimpatikusabb megközelítés, mert ugye nem csak azzal lehet érvelni, hogy csökkentem egy káros anyagnak a mennyiségét, hanem létre lehet belőle hozni egy olyan terméket, amit el lehet adni, úgyhogy nyilván ez rögtön nagyobb támogatásra számíthat. És ugye a felhasználásnak is két útja van, vagy az, hogy felhasználjuk úgy, ahogy van, tehát nem alakítjuk át, hanem széndioxidként használjuk föl valamilyen folyamatban, vagy pedig átalakítjuk. Átalakítjuk akár valami ásványkészítés formájába, valami biológiai procedúrával, vagy kémiai procedúrával, és én erről fogok beszélni a mai előadás során, hogy milyen kémiai, elektrokémiai, fotoelektrokémiai módszereket lehet arra használni, hogy ezt a így megfogott széndioxidból akár üzemanyagokat, akár egyéb szerves vegyipari alapanyagokat, akár vegyipari késztermékeket állítsunk elő. Ugye a cél még egyszer az lenne, hogy olyan erőforrásokat használjunk ehhez, olyan inputokat, ami a széndioxid és a napfény, tehát elvileg korlátlanul és ingyen áll rendelkezésre. Találjunk valami olyan folyamatot, ami alkalmas termékeket állít ebből elő, legyen akár az tüzelőanyag, az előadás címében szerepel, és ezeket a tüzelőanyagokat később tudjuk használni, akár a közlekedésben, akár más egyéb alkalmazásban. Ugye a széndioxid napenergiával történő redukciója, átalakításának alapvetően három útja van. Az egyik a fotokémiai, ami ugye akár a fotoszintézis, akár a mesterséges fotoszintézis lehet említeni, és ide tartozik, és ha jól tudom, az előző alkalommal erről részletesen esett szó az előző heti előadáson, úgyhogy erről én nem beszélnék különösebben. Én a másik két irányvonalról beszélnék, arról, hogy hogyan lehet más módszerrel, nem a természetet utánozva, hanem más módszerrel átalakítani a széndioxidot. És itt szeretnék beszélni egy koncepcionális dologról, sokat lehet hallani a különböző kutatókat beszélni arról, hogy biomimetikus és bioinspirált rendszerekkel foglalkoznak. És ez egy fontos különbség szerintem, és érdemes egy gyors gondolatkísérletet, vagy egy gyors gondolatot elmondanom, hogy az én olvasatomban a biomimetikus rendszerek azok, ahol van egy természetben működő rendszer, tehát például a fotoszintetikus rendszer, és akkor ezt a kutatók, vagy az ipar megpróbálja utánozni, megpróbálja mimikálni, azért, hogy olcsóbb legyen, jobb legyen, hatékonyabb legyen ilyen célokkal. A másik útvonal, a bioinspirált, az az, hogy van egy probléma, amit a természet megold valahogy, és a kutatók inspirálva vannak, hogy megpróbálják valamilyen más módszerrel ezt megoldani, ami nem szükségszerűen követi azt a módszert, amit a természet dolgozott ki, viszont ugyanazt a célt szolgálja. Mondok rá egy példát. Daidalos és Ikarosz Kréta szigetéről meg akartak szökni, ugye, és szerettek volna elrepülni a börtönnek a tetejéről. És ugye látták azt, hogy a madarak repülnek, gondolták, hogy nekik is milyen jó lesz majd, ha tolból, viaszból eszkábálnak maguknak szárnyakat, és akkor leugranak, majd csapkodnak és elrepülnek. Hát mérsékelt sikerrel tudták ezt végrehajtani, mert ugye lezuhant rögtön az első próbálkozásnál. És ugye az emberiség utána nem azzal próbálkozott, hogy építsünk újabb szárnyakat tollakból és csapkodjunk, ha ma valaki megnézi a repülőket, egyiknek se csapkod így a szárnya, miközben repül, hanem fix helyen van, és teljesen más technológiát alkalmaz, és sokkal messzebbre tud repülni, mint a madarak, sokkal nagyobb tömegeket tud szállítani, mint a madarak, tehát teljesen más technológia, de megvolt az inspiráció, hogy repüljünk, és megvolt az, hogy valahogy másként akarjuk, mint hogy a természet megoldja. És a saját munkánkban és a széndioxid redukciója kapcsán én azt gondolom, hogy a természet évmilliókon keresztül az evolúciós folyamatban dolgozott azon, hogy a saját fotoszintetikus rendszerét a lehető legjobbá tegye. Nem hiszem, hogy abba kéne nekünk jobbnak lenni. Én azt gondolom, hogy ha más megközelítéssel próbáljuk ezt a problémát megoldani, akkor sokkal több sikert tudunk elérni. Tehát erről a két témáról fogok beszélni, fotoelektrokémiai, valamint elektrokémiai redukcióról, és első lépésben az elsőről szeretnék beszélni. De még mielőtt a konkrétumokra térnénk, hogy semmi új nincs a nap alatt, hogy a napról beszéljünk, már a régi civilizációkban is tudták azt, vagy sejtették azt legalábbis, hogy a napnak valamilyen kitüntetett szerepe van az élet kialakulásában, hiszen mind az inkáknál, asztékoknál, egyiptomiaknál a főistenek között a naphoz kötődő istenségek voltak, és utána azt is, hogy a világítás, víz, levegő, melegítés, ezek viszonylag olyan alkalmazások, amik nagyon hamar kiderült, hogy a napfény mennyire alkalmas. És ugye lehet közvetlen elektromos áramot termelni, lehet fizet bontani, erről most nem fogok beszélni, de teljesen külön előadás témája lehetne a hidrogéngazdaság, valamint ugye a mesterséges fotoszintézis. Néhány gondolat a napenergiáról. Miért a napenergia? Ugye a Földet érő sugárzás az körülbelül az 5000-szerese az emberiség energia szükségletének. A megújuló energiaforrások közül a napenergia rendelkezik a legnagyobb teljesítménysűrűséggel, és hogy ez mennyire így van, és hogy mennyivel több energia érkezik a Föld felületére, ezt illusztrálja ez az ábra, ami ugye egyrészt azt mutatja, hogy nyilván a különböző területeire a Földnek különböző mennyiségű energia érkezik a napsugárzásból, tehát az egyenlítő környékén látszik, hogy ott ugye pirosabb a zóna, oda több jön, és egy-egy ilyen pötty, ami van az amerikai kontinensen, az afrikai kontinensen, Ázsiában, Szaúd-Arábia meg Ausztráliában, ezek közül egy, ha a meglevő napelem technológiával telepítenének napelem erőművet, elég lenne ahhoz, hogy az egész emberiség energiaellátását szolgáltassa. Egy. Ugye ez innen messziről kicsinek tűnik, azért nem annyira kicsi, tehát mondjuk ez akkora, mint Nevada állam itt, vagy mondjuk, mint Franciaország, tehát azért annyira nem kicsik ezek a pöttyök, de nem is olyan nagyon nagyok, ami beláthatatlan méretű lenne. Ugye környezetbarát energia nincs melléktermék, nagyon nagy a fejlődés lehetősége, hiszen még mindig sok tekintetben nem egy érett technológiáról beszélünk. Hogyan alakul ez napjainkban? Ugye elmondható az, hogy több mint 100 országban termelnek villamos energiát napenergia segítségével. 2014 végén 178 gigawatt volt az összes telepített kapacitás. Hogy ez mennyit jelent összehasonlításként, ugye a paksi atomerőmű blokkjai összesen 2 gigawattot termelnek, tehát ez körülbelül 90 paks a telepített napenergia, vagy naperőmű kapacitás. És amilyennél sokkal fontosabb az az, hogy 10 évvel ezelőtt gyakorlatilag semmi nem volt. Tehát 10 évvel ezelőtt ugye összesen volt 5 gigawatt, tehát mutatóban volt valami, és ez 10 év alatt gyakorlatilag meg 50-szereződött. És az is látszik, hogy ahogy az iparág növekszik, az árak esnek. Tehát ahogy egyre a kék vagy lila oszlopok ugye növekszenek, egyre nagyobb mennyiséget jelzi, ez csak Egyesült Államokba telepített napelemek mennyisége, úgy látszik, hogy az ár az pedig folyamatosan esik, és egyre inkább megközelítjük az egyéb energiaforrásból származó villamos energia árát. Vannak olyan területek az Egyesült Államokban, ahol már olcsóbb a napenergiából nyert villamos energia. Ugye nagyon sokféle területen lehet találkozni napelemekkel, lehet találkozni naperőművekkel. Ugye most a széndioxid átalakítása kapcsán nekünk az lesz az érdekes, ahol nagy mennyiségben áll rendelkezésre villamos energia, de egyéb területeken is ugye háztető, kiegészítő alkalmazások, vagy ez például a szevillai világkiállításnak egy naperőműve volt, tehát sok egyéb helyen is. Nyilván telefonra is rá lehet tenni, meg ilyen design tárgyakra, és föl lehet tölteni a telefont, vagy ha valaki nem akar akkumulátort vinni, hanem így szeretne utcazenélni, akkor is megteheti napelemmel. Egy kis tudomány is jöjjön, hogy működik ez. Megágyazunk a tudománynak. Ugye nem új. Tehát a napelemek technológiája nem új, magát a jelenséget, ezt úgynevezett fotovoltaikus jelenséget, az közel 200 évvel ezelőtt észlelték először. Ugyanakkor el kellett tennie több mint 100 évnek ahhoz, hogy az első modern, úgynevezett PAN átmenetet, majd nem sokára beszélni fogok róla, tartalmazó napelemet előállítsák, és azóta újabb és újabb generációit fedezték fel a napelemek készítésére alkalmas anyagoknak, legyen szó akár szerves polimerekről, legyen szó festékkel érzékenyített napelemekről, vagy napjainkban az új hullám képviselője, úgynevezett perovszkit alapú napelemekről. Mi is ez a fotovoltaikus hatás, vagy fotovoltaikus jelenség? Ugye ez félvezetőkben jön létre megvilágítás hatására. Mik is azok a félvezetők? Ugye elektromos tulajdonságaik alapján alapvetően három nagy csoportba sorolhatjuk a szilárd anyagokat, vagy szigetelőkre, félvezetőkre és ugye fémes vezetőkre. Hogyha ilyen szemléletesen akarjuk leírni a viselkedésüket ezeknek az anyagoknak, akkor azt mondhatjuk, hogy a fémekben az elektronok gyakorlatilag mindenféle energiaállapotot felvehetnek, tehát maga a szobahőmérséklet energiája elég ahhoz, hogy olyan állapotokba kerüljenek ezek az elektronok, hogy szabadon elmozduljanak és vezetni tudjanak. Ezzel szemben a szigetelők esetében a úgynevezett vegyértéksáv és vezetési sáv között olyan nagy a különbség, hogy az elektronok nem tudnak a vezetési sávba kerülni, éppen ezért szigetelő lesz az anyag. És a kettő közt vannak a félvezetők, ahol is ez az energia különbség, ez a tiltott sáv szélesség a vegyértéksáv és a vezetési sáv között, ez pont akkora, hogy részben a hőenergia, vagy pedig megvilágítás hatására a fény energiájával ez áthidalható, azaz innen a vegyérték sávból elektronokat tudunk gerjeszteni a vezetési sávba, és ezáltal ilyen elektronlyuk párokat tudunk létrehozni. Akár ezek a szabad elektronok, akár azok a visszamaradt lyukak lehetnek felelősek az elektromos vezetésére ezekben a félvezetőkben. És mi történik egy napelemben? Egy napelemben összeraknak egymás mellé egy P-típusú és egy N-típusú félvezetőt. A P-típusú félvezetőnek azokat a félvezetőket nevezzük, amiben a többségi töltéshordozók, ezek az úgynevezett elektronlyukak, tehát elektronhiányok. Ezeknek az elmozdulása felelős az elektromos áram vezetéséért. N-típusú félvezetőknek pedig azokat az anyagokat nevezzük, ahol ez a többségi töltéshordozó az elektron. Ha elhelyezzük egymás mellé ezt a P-típusú és N-típusú félvezetőt, ezen a határfelületen érdekes dolgok történnek. Különösen akkor, hogyha megvilágítjuk ezt a napelemet, azaz ugye a vegyértéksávból a vezetési sávba elektronokat gerjesztünk mind a két félvezetőbe. Mivel viszont ezek a sávpozíciók úgy helyezkednek el, ez a két vezetési sáv pozíció és a két vegyértéksáv pozíció, hogy ezek az elektronok el tudnak mozdulni az alacsonyabb energiaszinten elhelyezkedő vezetési sávba, és ezek a lyukak is el tudnak mozdulni a magasabb energiaszinten rendelkező vegyértéksávba. Tehát megindul egy ilyen áramlás, a töltéshordozóknak egy ilyen irányú áramlása. És ugye ez az elektromos áram, ami a napelemekből áram formájába kinyerhető, mindjárt egy videóba is megnézhetjük. Tehát itt arról van szó, hogy megvilágítjuk ezt a napelemet. Itt van ez a N-típusú félvezető és ez a P-típusú félvezető. A megvilágítás hatására létrejönnek ezek az elektronlyuk párok. Az elektronok elmozdulnak az elektronvezető réteg felé, és azon keresztül, a kontaktuson keresztül bekerülnek az áramkörbe, az elektronlyukak pedig megint csak elmozdulnak a másik kontaktus felé, és így áram folyik az áramkörbe, világít a lámpa. Nyilván ez a folyamat, ez függ a fényforrásnak az intenzitásától, tehát hogyha jobban süt a nap, akkor ugye egyre több ilyen elektronlyuk párt hozunk létre, egyre több elektronlyukpárt tudunk szeparálni, egyre nagyobb áram folyik, egyre jobban világít a lámpa. Na most persze ez csak egy bizonyos határig igaz, mert van nagyon sok olyan feltétel, ami befolyásolja ezt a folyamatot, legyen ez akár a magának a napelemnek a hatásfoka gyakorlatilag, hogy mennyi fényt tud elnyelni, azon belül azok a töltéshordozók mennyire szeretnek szétválni, vagy mennyire szeretnének újra találkozni és rekombinálódni, de az alapjelenség az így néz ki. Milyen napelemek vannak? Ugye vannak a hagyományos szilícium alapú napelemek, legyen akár egy kristály vagy polikristályos szilícium, ezek felelősek a mai napig a piac 80-85%-áért, valamint vannak a vékony réteg napelemek, amik szintén a hagyományos technológiák közé sorolhatók, ez körülbelül 10-15%-át fedi le a piacnak. És vannak a feltörekvő technológiák, amik kereskedelmi forgalomban egy részük már kapható, egy részük még fejlesztési stádiumban van, ezek egyrészt festékkel érzékenyített napelemek, műanyag alapú alapú napelemek, valamint amit említettem, ezek a perovskit alapú napelemek. Van egy nagyon csúnya ábra itt, ezt csak azért tettem ide, hogy látszódjon, hogy milyen intenzív kutatás folyik a napelemek területén. Ezt minden nap, vagy minden másnap frissíti az amerikai megújuló energiahivatal, ami azt mutatja, hogy a különböző technológiákon alapuló minden szín és minden jelölés egy-egy különböző technológia alapuló napelemek közül éppen mennyi a aktuális rekordhatékonyság. Azt lehet látni itt a szélén, hogy egészen a 9,9%-tól a 46%-ig terjed ez a skála. Ez csak annyit jelent, hogy nagyon sok koncepcionálisan különböző megközelítés van, amelyek közül vannak, amelyek nagyon dinamikusan fejlődnek, ugye látszik, hogy milyen gyorsan növekszik a hatásfok, és vannak olyanok, amelyek viszonylag lassan. Nem derült még ki, hogy melyik feltétlen a legjobb, de a szilícium alapúakkal rövid távon nehéz lesz versenyezni. Ugye ezek kereskedelmi forgalomban is kaphatók, mutattam azt, hogy hogyan növekszik a kapacitás. A kérdés azért az, hogy hogyan lehet tárolni ezt az energiát. Miért merül föl a kérdés? Ez tényadat Németországból, hogy a különböző energiaforrások, különböző megújuló energiaforrások egy héten keresztül, különböző napszakokban mennyi energiát szolgáltattak, és ez a tömör vonal pedig azt mutatja, hogy mekkora energia igény volt a hálózat részéről, a fogyasztók részéről az adott időszakban. És ugye az látszik, én most itt a kétféle két PV-re szeretném felhívni a figyelmet, ugye ez a narancssárga és okkersárga, ami azt látszik, hogy nagyon periódikus. Tehát ugye mindenki el tudja képzelni, hogy éjszaka nem megy. Tehát látszik az, hogy ugye vannak napközben, van nagy csúcs, kettő között éjszaka pedig nagy völgy. Tehát ugye hol van, hol nincs, és ehhez még jön az a szezonalitás is, hogy ez egy nyári hónapban volt, tehát ugye itt mondjuk minden nap sütött a nap valószínű napközben, de azért vannak olyan napok, meg olyan évszakok, amikor kevesebbet süt a nap. Mit lehet csinálni? Most elképzeljük azt az ideális állapotot, hogy 10 év múlva, 20 év múlva lesz akkora napenergia, a naperőmű kapacitás a világon, ami ellátja a szükségleteket, de azért éjszaka is szükség van különböző energiahordozókra, tehát valami úton, módon tárolni kell ezt a napenergiát. És akkor itt jövünk vissza a széndioxid redukcióhoz, hogy előállítottuk megújuló energiaforrásból a villamos energiát, akkor most használjuk fel ezt arra, hogy ezt kémiai energiaformájába tároljuk, állítsunk elő tüzelőanyagokat a széndioxidból. És akkor az elektrokémia, ugye most már van áram, redukáljuk a széndioxidot, itt szembesülünk azzal a problémával, hogy ez nem annyira egyszerű. Miért nem egyszerű? Ugye a széndioxid az egy nagyon stabil molekula, és hogyha elkezdjük kémiailag átalakítani, nagyon sok különféle fajta redukciós termék keletkezhet. Én ide csak a legfontosabb termékeket tettem föl, szénmonoxid, hangyasav, formaldehid, metilalkohol, metán, talán ez a négy legfontosabb redukciós termék. A jó hír az, hogy ez mind fontos vegyipari alapanyag, tehát ezt megéri ezzel foglalkozni. A rossz hír az, hogy van egy másik folyamat is itt, a vízbontás vagy hidrogénfejlesztés, aminek a redox potenciája ráadásul nagyon közel van azoknak a folyamatokének a potenciájához, amit mi végre szeretnénk hajtani. Úgyhogy ez nagyon nagy kihívást jelent, hogy meg tudjuk azt csinálni, hogy ezek közül csak egy reakció menjen, ne az összes többi együtt, vagy egy keveréke ezeknek, hanem hogy tényleg csak azt a terméket állítsuk elő szelektíven, amit mi szeretnénk. És ugye, hogyha egy ilyen technológiát a vegyiparba alkalmazni szeretnénk, akkor ez egy nagyon fontos elvárás, hogy csak egyféle termék keletkezzen, vagy könnyen elválasztható termékek keletkezzenek, mert ha ez nem így van, akkor ez rettentően megdrágítja a technológia alkalmazását. Milyen kihívások vannak ebbe az elektrokémiai redukcióba? Ugye nagy hatékonyságra van szükség. Ugye azt szeretnénk, hogy a beáramló széndioxidnak jelentős részét átalakítsuk, nagy áramok folyjanak. Legyen szelektív, tehát csak a kívánt termék keletkezzen. Egy-egy ilyen katalizátor az legyen stabil, legyen hőstabil, legyen mechanikailag stabil, legyen kémiailag stabil, elektrokémiailag stabil, mindenféle szempontból. És ugye, amit nem szabad elfelejteni, hogy ilyen módszerek vannak, működnek, vannak rá példák. Ez működik. A probléma ott van, hogy olyan katalizátorokat kellene találnunk, aminek az ára és az elérhetősége olyan, hogyha ezeket a technológiákat olyan skálára szeretnénk fölvinni, hogy itt tényleg millió tonna széndioxidokat redukáljunk, akkor ezekből a katalizátorokból nincs annyi. Vagy ha van, akkor olyan áron van, hogy az egész nem éri meg. Éppen ezért olyan katalizátorokat kell keresni, amik később is, hogyha ezek a technológiák olyan szintre kerülnek, hogy nagy mennyiségű széndioxidot szeretnénk átalakítani, rendelkezésre fognak állni, és elérhetőek lesznek. Ugye az elektrolizáló cella kialakítása is fontos, de itt van egy szerencse, hogy a vízbontásból, a vízelektrolízisből azért nagyon sok tapasztalat van már. A 70-es években, az Egyesült Államokban, Nevada, Utah államokban a vízi erőművek által termelt elektromos áramot arra használták, hogy vizet bontsanak és hidrogént fejlesztenek, mert akkor a hidrogéngazdaság tűnt egy nagyon jó reális alternatívának a fosszilis energiahordozókkal szembe, és éppen ezért a technológiája, a fölskálázása az már ismert, csak a jó katalizátorokat kell megtalálni hozzá. Alapvetően két nagy vonal van, két nagy terület van, hogy hogyan lehet megoldani ezt a széndioxid redukciót. Egyik csoport az az, ahol egy úgynevezett polielektrolit membránnal van elválasztva az elektrokémiai cella két tere. Tehát az, ahol a széndioxidnak a redukciója történik, az a katód, és ahol a víznek az oxidációja, mint egy komplementer folyamat, az anódon történik. És egy polielektrolit membrán választja el, és az biztosítja a hidrogénionoknak, protonoknak a vándorlását, ami szükséges a széndioxid redukciójához. Ez az egyik nagy család. A másik nagy család, ami mostanában egyre inkább elterjed, azok az úgynevezett szilárd oxid membrán tartalmazó cellák, amiben nincs folyadék egyáltalán, itt csak gázfázis van, tehát bevezetjük a széndioxidot a katód oldalán, megtörténik a redukció, és egy olyan oxid ez a membrán, ami az oxidionok diffúzióját lehetővé teszi, és az így átérő oxidionokat oxidáljuk az anódon, és ott pedig oxigén fejlődik. A két technológia az egyrészt koncepcionálisan is különbözik, de ami sokkal fontosabb, az az, hogy a szilárd oxid esetben, hogyha nincs még valami betáplált üzemanyag, mint például a hidrogén, akkor csak szénmonoxidot lehet előállítani, ellenkező esetben lehet metánt is. Ugyanakkor, ahol folyadék is van, tehát ugye a polimer elektrolit membrános esetben a termékek sokfélesége állítható elő. Ugye ez egyrészt lehetőség, ahogy mondtam, másrészt pedig kihívás, hiszen mi egy terméket szeretnénk favorizálni a különböző esetekben. Ez volt az egyik út, amikor is napelemmel készítettünk, vagy előállítottunk elektromos áramot, és azt az elektromos áramot kihasználtuk arra, hogy elektrokémiailag redukáljuk a széndioxidot. A másik út az úgynevezett fotoelektrokémiai út, amikor a kettőt összerakjuk egybe. Tehát nem készítünk egy külön napelemet, hogy előállítsunk elektromos áramot, és azt az elektromos áramot használjuk, hanem azt mondjuk, hogy rakjunk össze egy olyan cellát, amiben egy nagyon hasonló félvezető van az előzőek bemutatottakhoz, ugyanúgy megvilágítás hatására létre jönnek azok az elektronlyuk párok, viszont azokat az elektronlyuk párokat nem akarjuk elektromos áram formájába kinyerni ebből a rendszerből, hanem munkára akarjuk fogni, arra akarjuk rávenni azokat az elektronokat, hogy redukálják a széndioxidot. Tehát a kettőt összerakjuk, azokat a fotoelektronokat, mert így hívják ezeket az elektronokat, akarjuk arra használni, hogy közvetlenül redukálják a széndioxidot, és közvetlenül ebből a cellában jöjjön létre az a termék. És mi ezzel foglalkozunk, reklámhelye, a Magyar Tudományos Akadémia támogatásával hozhattam létre ezt a csoportot a tavalyi év során, és most 5 évre adtak arra támogatást, hogy ilyen fotoelektrokémiai módszereket vizsgáljunk és fejlesszünk, amivel a széndioxidot át lehet alakítani tüzelőanyagokká, és ezt a munkát itt a Szegedi Tudományegyetemen folytatjuk. Hogy nem is egészen eredménytelenül, azt mutatja a közelmúltban címlapra került eredményeinknek a sora. Milyen anyagokra van szükség egy ilyen fotoelektrokémiai cellához? Ugye félvezetőkre van szükség, ráadásul olyan félvezetőkre, amik nagyon sok dolognak felelnek meg. Lehetőleg legyen keskeny a tiltott sáv szélessége, mutattam, mi ez a tiltott sáv. Ugye ez a tiltott sáv szélesség szabályozza azt, határozza meg azt, hogy a földet érő napsugárzásnak mekkora hányadát tudja elnyelni. Ha túl nagy ez a tiltott sáv, akkor kis részét nyeli el, ha növeljük, csökkentjük a tiltott sávnak a szélességet, akkor egyre többet elnyer ebből a napsugárzásból, de ha meg túl kicsi a tiltott sávszélesség, az se jó, mert akkor a megvilágítás hatására létrejövő elektronlyukak, azok nagyon gyorsan rekombinálódnak, és nem tudjuk őket kiszedni a rendszerből, tehát van egy optimális tiltott sávszélesség. Ugye a megfelelő sáv pozíciók, az sem mindegy, hogy hol vannak ezek a sávok, hiszen ezeknek a fotoelektronoknak negatívabb potenciálon kell elhelyezkedniük, mint a megfelelő széndioxid redukciós folyamatnak a potenciája, tehát az is fontos. Az is fontos, hogy jól vezessenek. Hatékony legyen ezeknek a töltéshordozóknak a transportja, megvilágítjuk őket, ki tudjuk nyerni ezeket a töltéshordozókat. azokat érjék el egyáltalán a szilárd folyadék határfelületet, tehát jól vezessenek, viszonylag kevés hiba hely van. Következő az az, hogy amikor elérték az elektródnak a felületét, akkor akarjanak elmenni onnan, akarjanak reagálni a széndioksziddal, ne pedig csak ott maradjanak, csapdázódjanak oda, aztán idővel megint rekombinálódnak. Megint csak legyen stabil, kémiailag, elektrokémiailag, fotostabilitás. És hát ugye a költségek, elérhetőség, ugyanazok az érvek itt is megvannak, hogy akkor van értelme valamivel foglalkozni, ha hosszú távon is elég lesz belőle. A mi csoportunkban mi rendezett félvezető struktúrákkal foglalkozunk, például ilyen csőszerű struktúrákkal, vagy pórusos struktúrákkal, aminek nagy a fajlagos felülete, minden részecske kontaktusban van a hordozó elektróddal, egy széles köre ezeknek rendelkezésre áll. Miért fontos ez? Ugye én azt szoktam mondani, hogy ezek ilyen egydimenziós elektronautópályák. Ugye könnyen elképzeljük, hogyha van egy motoros, és mondjuk itt szépen el tud menni, tehát akkor tud haladni. Ha viszont egy ilyen bombéi kereszteződésbe ér, akkor csak úgy tud menni, hogy össze-vissza cikázik az autók között. Na ugyanez a helyzet az elektronokkal. Tehát, hogyha megvilágítjuk, létrejön itt egy elektronlyukpár, ha azt ki akarjuk nyerni azt az elektront, akkor sokkal jobb, ha egy ilyen nyilegyenes útvonalon megy, sem, mint hogyha részecskéről részecskére kell ugrálni, és úgy kell elérnie a hordozót. Éppen ezért Samu Gergő PhD hallgató kollégám azzal foglalkozik, hogy különböző szervetlen oxidokból állít elő ilyen nanostruktúrákat, legyen az nanopórusos, nanocsöves, nanooszlopos, nanovénás különböző szerkezetek, és ezeknek a geometriai paraméterei, alakzat, stb. Az jó hangolható a szintézissel. Egy másik munka, amit még én az Egyesült Államokban végeztem, ott nagyon hasonló ilyen szálszerű, oszlopszerű struktúrákat állítottunk elő különböző rézoxidok keverékéből elektrokémiai módszerrel, és megmutattuk azt, hogy ezek a rézoxidok, különböző rézoxidok és a különböző rézoxidok keverékéből előállított fotoelektródok alkalmasak arra, hogy redukálják a széndioxidot, és metilalkoholt állítsanak elő belőle. Ez elég nagy érdeklődést váltott ki, különböző újságok, honlapok átvették, sok helyen hírként hozták. Megmutattuk azt, hogy ezeknek a rendszereknek a katalitikus aktivitása az hangolható az összetétellel, csak aztán kiderült, hogy hát nem annyira stabilak ezek az anyagok, úgyhogy nem lett belőle üzlet. Arra jöttünk rá, hogy ezt a stabilitást változtatni lehet. Változtatni lehet, javítani lehet akkor, hogyha nem egész egyszerűen egy filmre választjuk le ezeket az elektródokat, hanem megpróbálunk nagyon nagy felületű elektródokat létrehozni. Ezt Kecsenovics Egon kollégám végzi, és ő szénből állít elő olyan nanoszerkezeteket, mint például ez a nanocső erdő. Ezt úgy kell elképzelni, mintha egy erdő lenne, de az erdőben a fák akkorák, hogyha egy rendes fa szélessége van, tehát mondjuk fél méter szélességű, akkor 20 kilométer magas. Tehát ezek ilyen arányjal rendelkeznek, és ezek mind ilyen párhuzamos szén-nanocsövekből fölépülő rendszer. És megmutattuk azt, hogy ezt a rézoxidot ugyanígy nagyon szépen le lehet választani elektrokémiai módszerrel ezeknek a nanocsöveknek a mentén, azáltal, hogy milyen módszert használunk, egyre nagyobb méretű, egyre több rézoxidot lehet leválasztani, és ezzel javítani lehet a stabilitást. Hasonló szén, nagyfelületű szénelektródokkal foglalkozik Endrődi Balázs kollégám. Lehet, hogy többen hallottak már a Telembe a grafénról. Ezek grafén alapú elektródok. A grafén az egy szénréteg vastagságból álló szénallotróp módosulat, és ráadásul ez egy olyan háromdimenziós grafén szerkezet, ahol ezek a különböző grafén lapok, ezek összefüggenek egymással, és mind kapcsolatban vannak. Hogyha előbb mondtam a fás hasonlatot, egy-egy ilyen egy szénréteg vastagságú grafén lap, ezt úgy lehet elképzelni, mintha mondjuk egy akkora papírlap lenne, ami egész Csongrád megyének a területe, de a vékonyság az a papírlap vastagsággal felel meg. És ugye nagyon érdekes, hogy ennek ellenére olyan mechanikai tulajdonságai vannak, hogy egy ilyen háromdimenziós grafén szerkezetet, vagy habot így meg lehet fogni. És ennek a felületére is szépen le lehet választani ezeket a rézoxid kristályokat, és ezek is jobb teljesítményt nyújtanak, mint a rézoxid önmagába. Ugyanakkor ugye mondtam azt, hogy a fényelnyelési tulajdonságai nagyon fontosak ezeknek az oxidoknak, hogy minél nagyobb részét nyeljék el a napsugárzásnak. Éppen ezért nagyon fontos, hogy hangoljuk a vezetési sáv, egyértéksáv és vezetési sávnak a pozícióját. Ezt úgy lehet megcsinálni, hogyha például fogjuk a VO3 összetételű wolfram trioxid vegyületet, hogy különböző idegen atomokat ültetünk be a rácsba, és még összetettebb oxidokat alakítunk ki, ezáltal a színét is változtatva, például egy cinkwolframát, részwolframát, ezüstwolframát. Ezzel is foglalkozunk. Kormányos Attila BHD hallgatom, dolgozik egy olyan módszeren, ami gyors, kis energiaigényű és nagyon egyszerű eljárás. Fogja a kiindulási anyagokat, vizes oldatokat készít belőle, összekeveri őket, beletesz egy üzemanyagot, egy tüzelőanyagot, beteszi a kemencébe, ott elpárologtatja róla a vizet, és a kiindulási oxidálószer elindítja az égési reakciót a tüzelőanyaggal, nagyon hamar kialakul egy 1000 fok körüli hőmérséklet, és 3-5 percen belül kialakul az oxid termék, amit elő akarunk állítani, utána azt lehet porítani, mosni, tisztítani, de 3-5 perc alatt lehet ilyen összetett adalékolt oxidokat kialakítani, amit utána a széndioxid redukciójára lehet használni. Ugye érdekes, hogy mekkorák ezek a részecskék, ugye megint az összehasonlítás, ugye ez ilyen transzmissziós elektromikroszkópos felvétel az előzőekbe előállított porokról, viszonylag kisebb nagyításba és nagyobb nagyításba, most megmutatom ezen a táblán is, ugye ezek a párhuzamos vonalak, azok a különböző rácsíkok, amikor pedig látszik, hogy két rácsík találkozik, azok pedig egyedi atomoknak a látképe a transzmissziós elektromikroszkópos felvételen. És hogy mekkora egy ilyen nanorészecske, hogyha vesszük a földgömbnek a méretét, akkor egy kézilabdának a mérete az úgy aránylik a földgömb méretéhez, mint egy ilyen nanorészecskének a mérete a kézilabdának a méretéhez. Tehát akkor ezt tényleg el tudjuk képzelni, hogy ezek valóban nagyon pici részecskék. A kihívás ott van, ugye korábban azt is mondtam, hogy nagyon fontos, hogy a megvilágítás hatására keletkező töltéshordozók, azok akarják átadni azt a fotoelektront a széndioxidnak. A tapasztalat az, hogy ez nem nagyon szokott menni, ugye tudományosabb nyelven ezt úgy fogalmazunk, hogy nem különösebben van elektrokatalitikus aktivitása annak az elektród felületnek a széndioxid redukciója iránt. Ugyanakkor azt tapasztaltuk, hogyha úgynevezett szerves félvezetőkkel, ezek polimerek, műanyagok, olyan makromolekulák, amik nitrogént tartalmaznak. Ezek olyan specifikus kölcsönhatást alakítanak ki a széndioksziddal, hogy meg tudják kötni olyan kémiai kötési karbamát formájába, ami később könnyen átalakítható. Megnéztük, hogy ez mennyire így van, és mennyire függ a szerkezettől. Ez egy nagyon érdekes és ötletes módszertant használtunk, ezt kvarckristály mikromérlegnek hívják, ami arról szól, hogy egy kvarclapkát bevonunk arannyal, majd ezt megfelelő frekvenciával elkezdjük rezgetni ezt a kvarclapkát, és ha valami leválik ennek a kvarclapkának a felületére, akkor ez a rezgési frekvencia megváltozik, és ebből a frekvencia változásból tudunk következtetni annak az anyagnak a tömegére, ami leválik a felületre. Úgyhogy beborítottuk a polimereinkkel ezeket a kvarckristály lapkákat, és váltogattuk, hogy most széndioxid atmoszférában van, nitrogén atmoszférában, és ebből a különbségből meg tudtuk azt mondani, hogy mennyire köti meg a széndioxidot, ezeknek a lépéseknek a nagysága mutatja, hogy bizonyos polimerek megkötik, mások nem kötik, és ezekből felderítettünk olyan szerkezet hatás összefüggéseket, hogy milyen anyagokra van ahhoz szükség, hogy meg tudjuk kötni és aktiválni tudjuk ezeket a széndioxid molekulákat. Ugye most már a feladat adott, vannak félvezetőink, különböző oxidok, vannak polimereink, most már össze kéne rakni őket valahogy, hogy legyenek a fotoelektronok is, és ugye a megkötött széndioxidot át tudjuk alakítani. Hát ugye azt tapasztaltuk, hogy ez olyan nagyon nem egyszerű, és trükkös módszerekre van szükség. És kialakítottunk egy olyan módszertant, hogy van a félvezető oxidunk, azt megvilágítjuk, kialakulnak rajta ezek az elektronlyukpárok, és ezeket az elektronlyukakat használjuk ki arra, hogy létrehozzuk a polimert. Ezek oxidálják a monomereket, ennek eredményeképpen elindul a polimerizáció, kialakul a két monomeregységből álló dimer, azt megint oxidálni tudjuk, és így tovább, és így tovább, és azt tapasztaltuk, hogy ilyen megvilágítás hatására nagyon szépen homogénen be tudjuk vonni az előzőleg előállított szervetlen nanostruktúrákat, például titándioxid nanocsöveket. És utána már, ha van benne rajta egy kis bevonat, ami szép homogén, utána azt már különböző elektrokémiai módszerekkel tudjuk növeszteni. És ez tényleg így van, nem csak ilyen Móriczka rajzon tudjuk megoldani, ezt megint csak elektromikroszkópos képekkel lehet igazolni. A legszélén látszik ilyen fölülnézeti képe ezeknek a nanocsöveknek, középen milyen szép homogénen beborítja, és a csövek között sikerül leválasztani a polimert abban az esetben, ha ezt megvilágítás mellett csináljuk. Az utolsó eset az pedig az, hogyha hagyományos módszerekkel próbáljuk ezt elérni, akkor látszik, hogy nem sikerül, össze-vissza válik le némi polimer, de az üres csövek is látszanak. Összefoglalásként és gondolatébresztésként még néhány dolgot szeretnék mondani. Ugye, én azt gondolom, hogy abban most már konszenzus van, hogy a növekvő széndioxid koncentráció gyorsítja a klímaváltozást. És ez a széndioxid, ami ezt okozza, ez ugyanakkor hasznosítási lehetőségekkel is rendelkezik. Tehát célszerű két legyet ütni egy csapásra, megkötni ezt a széndioxidot, átalakítani, valamilyen hasznos terméket létrehozni belőle. Ha ez így van, akkor mindenki jól jár. Az ehhez szükséges energiaigényt az célszerű valamilyen megújuló formából, legyen az napenergia vagy szélenergia, ami szintén napenergia, csak közvetett formában, tehát valamilyen megújuló formában használni hozzá. Az elektrokémiai módszerekhez lassan rendelkezésre áll a technológia. A fotoelektrokémiai módszerek ígéretesek, de még sokat kell fejlődni. És ide tettem egy gondolatot, amiről egy kicsit szeretnék beszélni, nem sokat, azért nem tettem diát, de hogyha komolyan gondolja az emberiség azt, és a NASA-nak erre vonatkozóan több futó projektje van most, hogy valaha a marsi körülmények között életet szeretne élni, akkor a széndioxid átalakítása az egy kulcsfontosságú feladat lesz. A Mars légkörének 96% a széndioxid. A Mars levő egyedüli, mai tudásunk szerint egyedüli energiaforrás a odaérkező napsugárzás. Tehát innentől kezdve nem kell túl sokat gondolkodni azon, hogy ezek a módszerek és az így szerzett tapasztalatok, az ha majdan Mars kolóniába vagy egyáltalán bármilyen marsi létformába gondolkodunk, akkor nagyon hasznosak lesznek, mert gyakorlatilag az egyetlen rendelkezésre álló vegyipari alapanyag a széndioxid, és az egyetlen rendelkezésre álló energiaforrás a napenergia. És hát ugye, ez nem feltétlen ez a plénum, de azért ezt mindig oda szoktam az előadás végére tenni, hogy motivált kollégákat keresünk, akik ilyen területen szeretnének dolgozni, legyen szó hallgatókról, PhD hallgatókról, posztdoktorokról, és köszönöm szépen a figyelmet.
Köszönöm megtisztelő figyelmüket. A Szabad Egyetem Szeged előadássorozat keretében egy hét múlva Z. Karvalics László, a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar egyetemi docense tartja meg a Fény és Információ Nagy, Közepes és Kis Történelmek című előadását. Szeretettel várjuk Önöket egy hét múlva is. Viszontlátásra!